Üdvözlök mindenkit, ez itt a Szamárpad. 2024. március 20-a van. Egyébként ez a tavaszi napi egyenlőség napja, a csillagászati tavasz kezdete. Mai vendégem Tompos Ádám, a Magyar Hang újságírója, akit a magyarországi oktatás és gyermekvédelem helyzetéről, a vidéki fal, a kis települések életéről, és a cigányság helyzetéről fog kérdezni. Köszönöm, Ádám, hogy elfogadtad a meghívást. Szia!
Köszönöm a meghívást!
Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és osszátok meg. Nagyon örülnék, ha kommentelnétek is. Először azzal kezdeném, hogy most a Magyar Hangban már sokat foglalkoztál a kegyelmi ügy kapcsán, ugye a Bicskei gyermekotthon botránnyal. Én vidéki általános iskolában jártam, és nálunk voltak állami gondozottak, gyerekek. Általában őket akkor osztályonként úgy próbálták elhelyezni, hogy legyen mondjuk egy-kettő, minden osztályba akartak rakni, ez a Kádár rendszerben volt, és akkor így az integrációt gondolom, hogy próbálták megsegíteni. De hát nagyon szegények, nagyon, tudod, a gyerekek az elég gonoszak, mi is azok voltunk, úgyhogy elég, hát utólag így azért nagyon sok gonosz dolgot követtünk el velük szemben. De hát láttam, hogy nagyon, nagyon nagy szegénység volt abban az időben, tehát, tehát ők az átlagemberhez képest is nagyon-nagyon szomorú sorsuk volt. De ez álmomban nem gondoltam volna azért, hogy amit ugye Romániából lehetett látni annak idején, ilyen híradásokat, hogy a romániai árvaházakban vagy gyermekotthonokban, nem tudom, rácshoz kötve tartják a gyerekeket időnként, meg ilyen borzasztó abúzusok voltak. Hát azt el nem tudtam volna képzelni, hogy ez Magyarországon is megtörténhet. Sőt, hát ahogy így nézem, vagy voltak az elmúlt időben ezek a hírek, ugye nem csak a gyerekotthonokban, hanem egészségügyi intézetekben nagyon sok abúzus ér embereket, tehát nem csak gyerekeket, hanem felnőtteket is, akik szellemi fogyatékosokat például, vagy akik máshogy vannak kiszolgáltatva az egészségügyi személyzetnek. És ugye rengeteg ilyen ügyet lehet hallani az egyházi oldalról is, hogy úgy tűnik, hogy azért ez nem egy ilyen egyedi eset, hanem ez ilyen rendszer szintű probléma Magyarországon. Mit gondolt, vagy mit találtál te, amikor ennek a dolognak utána mentél, vagy hogy látod, hogy mi itt a fő probléma itt Magyarországon ezeknél az intézményeknél?
Hát még mielőtt erre válaszolnék, még azért kibővíteném a kört, hogy azért nagyon sok idős otthonban is lehet hasonló történetekről hallani. Tehát, hogy ott is az alulfinanszírozottság az jelen van, ami egyébként szerintem a fő problémája ennek a területnek, hogy igazság szerint, tehát minden, ami ilyen szociális terület, minden, ami szolidaritásra épül, a NER-ben az egy ilyen problémaként van kezelve. És egy ilyen letudandó gondként gondolnak rájuk, eleve az intézményekre magukra. Na most... Ugye az intézmény az már eleve egy végpontja ezeknek az otthonoknak, és akkor vegyük a gyermekvédelmi jelzőrendszert, ami ugye több szervből áll, több hatóságból, tehát ugye benne vannak a védőnők, benne vannak a települési jegyzők, benne vannak a rendőrök. Ezek mind-mind külön-külön is egészen elképesztő alulfinanszírozottság, méltánytalan mellőzöttség és forrás és emberhiánnyal küszködnek, pláne, hogyha képzeljük el, hogy ezeknek még együtt kellene dolgozniuk hatékonyan. Ez egész egyszerűen nem várható el. És az a dühítő egyébként ebben az egészben, ha például veszem a védőnői szakszolgálatot, az hungarikum. Tehát az egész világ a magyar védőnői szakszolgálatot másolta le, hát pontosabban annak a 19. századi mását, ahogy azt annak idején kitaláltuk, tehát azt a hálózatot. Tehát, hogy nem kellene feltalálni a melegvizet, egész egyszerűen csak van egy rendszerünk, ami tudjuk, hogy működik, hiszen mi adtuk a világnak, El kellene kezdeni használni és tartalommal megtölteni. A tartalom az itt elsősorban mindenképpen pénzt jelent, odafigyelni a szakképzésére, az oktatására, de hát itt kezdődik a probléma, ugye említetted, hogy fogunk az oktatásról beszélni, hogy amikor már az alapfokú oktatással vannak nagyon nagy problémák, akkor megint csak az alap lesz az, ami egy ilyen homokvár lesz, és amire nagyon-nagyon nehéz építeni. Tehát innentől kezdve, hogyha nem tudom most mik a felmérések, de azért a 25% egyharmad az még mindig elmondható, hogy akik a magyar közoktatásból kikerülnek, funkcionális analfabéták, akkor képzeljük el, hogy erre milyen szakképzést lehet építeni egy olyan rétegre, pláne úgy, hogy a rossz szakképzésből érkezők nyilvánvalóan egy alulfinanszírozott, egy rossz szakma felé fognak, vagyis egy rosszul teljesítő szakma felé fognak menni, ahol ugye nagyon alacsony a belépési küszöb. És onnantól kezdve a szakmai protokoll az nem nagyon várják el, nem nagyon kérnek érte úgymond cserébe minőségi munkát. Természetes lesz sajnos, hogy meg fognak jelenni az ilyen V. János K. Endre jellegű bűnözők, mint rendszerhibák, és egyre nehezebb lesz megfelelő választ adni ezekre a problémákra. Úgyhogy amikor ez az eset kijött, ugye hát láttuk azt is, hogy amikor az RTL klub feldolgozta 2016-ban a Bicskei Gyermekotthonnak a tragédiáját, hát akkor ők is szembesültek azzal, hogy hát ennek bőven van irodalma, bőven van előzménye 2011-ből, 2012-ből. Találtak elfelejtett ombudsmani jelentéseket, zárójelbe jegyzem meg, az ombudsmani hivatalt is a NER szépen lassan leépítette, tehát hogy azért én emlékszem, én 2007-ben kezdtem el újságíróskodni, hogy amikor akkor kijött egy ombudsmani jelentés, hát ha nem is haptákba vágta magát tőle a közélet, de azért úgy annak volt egy súlya. Tehát, hogy az úgy, annak úgy, arra úgy odafigyelt mindenki. Lehet, hogy csak egy napig, de odafigyelt. Ehhez képest ma az ombudsmani hivatalok ugyancsak legalább annyira ki vannak üresítve, és legalább annyi jogkört elvettek tőlük, mint adott esetben azoktól az emberektől, akiknek oda kellene figyelni erre a területre. És hát ugye ott voltak ezek az ombudsmani jelentések, ott voltak ezek az eltusolt rendőrségi feljelentések. Ugye ez mind-mind ott volt már a szőnyeg alá söpörve, míg nem, hát most nagyon csúnyán fogalmazva, egy fiatal embernek az öngyilkossága, a halála kellett ahhoz, hogy és a nyilvánosság ereje kellett ahhoz, hogy ez az úgy ez föl tudjon bukkanni. És egyébként, hogy mondjam, tehát, hogy ezekben a történetekben nekem mindig az a nagyon megrázó, hogy egy csomó társadalmi probléma, ami hát a szemünket kiveri, tehát itt van előttünk, szinte kivétel nélkül az összesben egyesül. Tehát ugye sokat beszéltünk Bicskéről, nekem ami a legmegrázóbb volt annak idején, ez egy Novai Idrányi eset volt, ott már nevelő otthonok voltak, ott már túl voltunk egyébként ezen a bicskei történeten, ahol elkezdték ezeket a nagy gyermek otthonokat szétszedegetni, és kisebb nevelő otthonokba áthelyezni a gyerekeket. És Novai Idrány az fönn egy borsodi település, és oda kerültek gyerekek, akiket külföldre vittek el, kábítószerrel elcsábítva prostituáltnak. Tehát, hogy tényleg annyira halmozottan benne volt minden ebben a tragédiában, és ebben a bűncselekményben. És amikor így elkezdtem foglalkozni ezzel az esettel, és így leírták az elkövetőket, hiszen akkor ők már börtönben voltak, hiszen pont a rendőrségi hír kapcsán tudtam elindulni, hogy megnézzem, hogy hol is van ez a Novai Idrány, meg mi is történt, akkor az derült ki, hogy itt egyáltalán, tehát nem arról volt szó, hogy valami Cosa Nostra szervezettségű, egészen elképesztően rétegzett maffia hálózat volt, amelyik a magyar állam eszén túljárt, hanem két ilyen faluvégi szerencsétlen, aki egyszerűen csak meglátta ebben a gyalázatos helyzetben a még gyalázatosabb lehetőséget, és visszaélt vele, és a magyar államnak meg sokkal-sokkal-sokkal később lett annyi ereje, vagy annyi kódja, hogy meg tudta őket fékezni. És addig tragédiák, ki tudja hány esete történt meg közben, Míg ez az eset egyáltalán így megtörtént, meg így eljutottunk ide. Ez volt számomra a legmegdöbbentőbb, mert persze egyébként vannak hálózatok is, meg vannak, akik már tényleg fölépítettek egy nagyon komoly rendszert erre, de hogy itt is, tehát hogy a bűnözőknek nagyon-nagyon alacsony a belépési küszöbe, hogy a magyar államot átvágja. És ez az, ami engem dühít, hogy közben hallom, hogy erős magyar állam, akkoriban ugye minden ilyen zsákfaluba azt láthattad, hogy erős és büszke európai állam vagyunk, miközben hát nem képes megvédeni az állampolgárait egy bűnözőtől.
Igen. Hogy látod, hogy ugye erre az esetre, erre a Bicskei esetre most ugye ez nagy fényt vagy nyilvánosságot kapott, hogy erről ugye mindenki tud, de mennyire gondolkoznak tovább ezen szerinted az emberek, hogy ugye ez, hogy az hogy akkor ez a jelzőrendszer nem működik, hogy ott kellene tenni valamit, a rendőrség, az önkormányzatok, megmozdult-e valami ennek hatására szerinted attól függ a politikai következményeitől mellett, tehát szakmai oldalon?
Én szakmai oldalon nagyon régóta félrevelik a kolompot, tehát hogy nagyon-nagyon sokan mondogatják már, akik a gyermekvédelemben dolgoznak, hogy valamit tenni kell, és hogy ha ez így megy tovább, ez tarthatatlan, és tényleg, tehát hogy egész egyszerűen azért beszélünk a bicskei tragédiáról, meg azért erről a bicskei ügyről, mert hogy ennek lett egy nagy politikai következménye. De hát amit én említettem, ez a Novai Idrányi eset, ez 2017-es, tehát ezek is tök régiek, meg azt hiszem Kaposváron volt talán még egy gyermekotthon, ahol szintén egész egyszerűen undorító visszaélésekről volt szó. Tehát, hogy ezek egyrészt régóta vannak, és hogy a kérdésedre válaszoljak, van egy nagyon paradox helyzet. Ugye szokták mondani, hogy azért ütött most ez a Bicske akkorát, mert hogy a gyerekek azok mindenkinek fontosak, a gyerekek mindenkinek szentek. Ez axiómaként ezt így leszögezhetjük. De sajnos azt is leszögezhetjük, mert hogy legalább ennyire axióma és legalább ennyire régóta megcsontosodott közkeletű vélekedés az az, hogy ja, persze, hát ezek a javítóintézek, gyermekotthonok, hát ezek borzalmas helyek, persze. Hát megérdemlik, hát azért kerülnek oda, meg hogy hát igen, hát ezek rossz helyek, hát mit van mit tenni, lépjünk túl ezen, csak hogy a
Amúgy
kettő
is a
közt.
többsége cigány, gondolom, az akkor az még
Igen,
kevésbé.
ez a részvételi faktort, ez megint csak csökkenti. És persze, tehát hogy nagyon sok ilyen paradox vélekedés van Magyarországon, ami hasonló. Tehát, hogy mindenki úgy van vele, most kicsit kitágítom a kört, hogy persze hát az adócsalókat meg kell büntetni, de ha lehet, akkor azért én nem kérek számlát. Érted? Tehát, hogy ezek a kis ellentmondások, ezek ott vannak a mindennapokban, és hát sajnos egy ilyen nagy tragédiában, vagy egy ekkora, ilyen nagy társadalmi problémában is. Tehát, hogy ugye ezeknél az eseteknél a kábítószer, a szerfüggőség, a szerhasználat az mindig előkerül. Nem véletlen egyébként. De ezzel is egy kicsit úgy van a társadalom, hogy hát persze ez a nyomordrog, ez borzasztó, ezt nem értem, miért csinálják, de hát kit érdekel, hát ott a szegények ott vannak messze, hát csinálják, csak nem lesz nekem belőle bajom. Miközben egyébként de lehet belőle baj a tisztességes átlagadó fizető polgárnak, akár fizikailag is, tehát hogy említsek egy esetet, ugye itt volt jó pár évvel ezelőtt, azt hiszem 18 vagy 19-ben volt, mikor egyszer csak egy ilyen kattantszer használó elővett egy kést és beleszúrta valakinek a combjába. Tehát igenis meg tud jelenni ez a probléma a jóléti társadalomnak az életében, még ha ez egy nagyon szélsőséges példa is volt, elismerem, de hát minden másban is megjelenik. Tehát az, hogyha nem preventíve áll hozzá az állam ez a kérdéshez, és mondjuk a hajléktalanokat, a szerhasználókat akkor kezdi el kezelni, amikor már hajléktalanok, amikor már szerhasználók, ez kimutathatóan sokkal több adóforintjába kerül a magyar államnak, mint hogyha mondjuk a megelőzést erősítené. És akár itt az egészségügytől kezdve a közbiztonságig gondolok itt mindenre, amit ez a terület érint.
Igen, szóval sajnos Ugyanúgy, mint hogy gyakorlatilag ezekben az intézményekben hajléktalanokat és szerhasználókat termelnek, ugyanúgy, mint a börtönökből, és a börtönökből is rengeteg bűnöző, olyan szabadul ki, akit továbbra is bűnözni fog. Szóval ezek, ja, remélem, hogy felhívja erre így jobban a figyelmet. A vidékről kapcsolatban akartam tőled kérdezni, hogy ugye meg a cigányságot már érintettük, hogy most nem emlékszem pontosan a legutóbbi népszámlálási adatokra a magyarországi cigányság számát illetően, de minden esetre nekem ez nagyon érdekes, hogy ezeket az akkumulátorgyárakat meg elektromos autó beszállító cégeknek, üzemekhez ugye munkaerőt kell importálni Tájföldről, nem, vagy nem Tájföldről, talán Fülöp-szigetekről, innen, onnan, Bangladesből.
Indonézia, igen.
Aha.
Törökország, Ukrajna, igen.
Miközben azért úgy gondolom, hogy azért Magyarországon van egy, például egy olyan réteg, aki hát ez nyilván gondolkodni kellene, vagy egy felelős áramra lenne szükség, akiket be lehetne vonni, nyilván képzés után, mert ezek mondjuk szakképzetlenek, de ugye vidéken, főleg ugye Borsodban, Kelet-Magyarországon rengeteg cigány van, akiknek a foglalkoztatása nincs megoldva, mert megszűntek ott mondjuk a ipari nagyvállalatok a rendszerváltás után. Miért nem jut ez senkinek az eszébe, úgy tűnik, vagy miért nincs ezzel így foglalkozva? A cigányokkal úgy tűnik, hogy tényleg csak 4 évente kell, vagy van róluk szó, mikor a választások vannak, de mondjuk a saját érdekképviseletük is, ha van, ha működik, az miért nem lép fel, vagy miért nem próbálnak valamit tenni ezzel a dolggal?
A saját érdekképviseletüket tudjuk a leggyorsabban lerendezni, egész egyszerűen ők is ebben a 4 éves paradigmában gondolkodnak, tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy most narancs vagy szegfű, tehát hogy sok esetben ugyanazok az emberek a szavazat felhajtói most a Fidesznek, akik korábban az MSZP-nek voltak, én korábban pont egy ilyen embernek a lebukásáról ő az országos roma önkormányzat elnöke volt, tehát hogy azelőtt az MSZP közelének számított, majd amikor fordult a politikai széljárás, akkor hirtelen átcsapott a Fideszhez, tehát hogy ezt nagyon gyorsan lerendezhetjük, tehát hogy tényleg sajnos ez egy fájdalmasan gyors kérdés. A másikra, az bonyolultabb a válasz, viszont alig, ha nem tudtadon kívül, te kimondtad a kulcsszót, hogy mi itt a kulcskérdés azzal, hogy is van az, hogy rengeteg munkanélküli roma honfitársunk van, és cserébe viszont ugyancsak rengeteg indonészt, filipínót, ukránt, oroszt hozunk a helyükbe. Ez pedig az, hogy képzés után. Tehát én nagyon sokszor találkozom azzal, hogy azok a fiatal emberek, akik elkezdik például a szakiskolát, tanulnak, köművesnek, ácsnak, bárminek. Egész egyszerűen ugye a levitt kötelező tankötelezettségi korhatár az 16 év. 15-16 éves korukban találkoznak azzal a jelenséggel, ez egy 19-től mostanáig egy nagyon jól felfutó tapasztalat, hogy hát vagy az édesapja, vagy a nagybátyja, vagy sógorkoma, rokon, szomszéd az építőiparban dolgozik. Jellemzően fővárosban vagy a Dunántúlon. És olyan összegeket mondanak nekik napi díjban vagy óradíjban, amiért elmennek, ahogy ezt encsfüggödi fiataloktól hallottam, hetelni. Ugye hetelni, tehát a 7 napjára célozva, tehát hogy vagy elindulsz vasárnap este, vagy hétfő hajnalba, laksz egy munkásszállón Budapesten, vagy most már Budapest környékén, mert annyian jönnek, hogy a pestiek már beteltek, és ezért akár a környékbeli, tehát például az én szülőfalum környékén is több ilyen szállóban van már, és onnan még ingáznak be Budapestre, vagy hát a Balatonra. Elképesztő mennyiségű építkezés van tényleg, tehát hogyha mostanában elmész a Balatonra, nem nagyon tudsz úgy elkészíteni egy fotót, hogy egy építő daru ne lógjon bele. És Ugye az lesz, hogy ott hagyják az iskolát, hogyha ők fölülnek erre, szó szerint erre a vonatra, és ez egy nagyon jó pénzt jelent, nagyon jó gyors meggazdagodást, ami hát őszintén szólva, hogyha ott laksz mondjuk Enysfüggöd utolsó utcájában, meghallod ezt az összeget, én nem csodálom, hogy eldobnak kapát, kaszát, iskolakönyvet, tehát hogy ez teljesen érthető, de hogy itt is van egy csakhogy. Ugye most ott tartunk, hogy egyrészt ez volt a 70-es években is. Ugye akkor voltak ezek a legendás fekete vonatok, ugye Zajta, Máté Szalka Debrecen felől, Nyíregyháza felől érkeztek és Budapestre jártak, akkor is voltak nagy állami építkezések. Most nem állami, hanem uniós pénzből finanszírozott nagy építkezések vannak, illetve voltak, mert most már 30%-kal visszaesett az építőipar. Ugye volt az az időszak, hogy nem nagyon jöttek uniós pénzek, nem nagyon pörögtek ezek a beruházások sem. Így ugye ezekre az emberekre sem feltétlenül számítanak már olyan nagy számban. És akkor tulajdonképpen ott vannak ezek a srácok, vagy nők is adott esetben. Én találkoztam olyan hölgyekkel, akik nagyon-nagyon kemény építkezési munkákban vettek részt Budapesten, Borsodból, vagy pontosabban Abaújból jöttek Pestre, és hordták a sittet, a maltert, ami tényleg egy megsüvegelendő dolog. De hogyha azt mondják, hogy most nincs munka, és menjél haza, akkor egyrészt az iskola az még mindig ott lesz hagyva, és sokkal nehezebb lesz elkezdeni újra folytatni, sőt, adott esetben még az is lehet, hogy bezár közbe. Simán lehet, hogy bezár közbe. A másik pedig az, hogy értelmes, más, komoly pénzkereseti lehetőséggel bíró munkahely viszont a térségében nem nyílt, vagy ha nyílt is, akkor jó reggelt kívánok, az már föl van töltve ukránnal, indonézzel, meg filippínóval. Ugyanis őket alkalmazni sokkal kényelmesebb és sokkal gyorsabb, sokkal eredménycentrikusabb. Eleve ugye úgy zajlik ez a dolog, hogy ők már kiszolgáltatottan, adott esetben hitelt fölvéve érkeznek Magyarországra. Sokukat a közvetítő át is vág, tehát hogy a bruttót mondják nekik nettónak, például most ez a legújabb tendencia. És ugye, hogyha ott vagy az otthonodtól elszakítva, adott esetben több ezer kilométerre, sorstársaiddal összezárva egy külvárosi korábbi hotelben, vagy valami ilyen lélekvesztő helyen, akkor eleve egy főnyeremény vagy a tőke számára, hiszen nem fogsz ugrálni, nem fogsz reklamálni, nem fogod a munkakörülményeket kritizálni, nem nagyon lesznek jogaid
Nincs ott a
ellen.
családod, nem kell, nem lesz
Így
beteg
van.
a gyereked, nem
Így van, ha beteg a gyereked, akkor ő 3500 kilométerre beteg. Tehát, hogy úgy sem tudsz
vállalod
mit
a túl
csinálni.
órát.
Hát, sőt, még kéred is, mert egyébként nem tudsz magaddal mit kezdeni a
Ah.
szálláson, mert ott mindenki részegen dajdajozik. És ugye
Világos.
ezeknél az akkumulátorgyáraknál ez csak egy tényező egyébként, tehát hogy egy elég jelentős tényező egyébként a munkaerő, de hát ugye még a nyersanyag, az energia és a vízhiány az egy ugyanakkor a probléma. Nyilvánvalóan az emberek először a vendégmunkások okozta konfliktusba fognak először belefutni, hiszen ezeknek az akkumulátorgyáraknak a jó része kész sincsen még, de őket már látják, hiszen már a felépítésükhöz is őket használják. De egyébként tök friss élmény egyébként. Nógrádban voltam tegnap előtt, egy teljesen más témájú riportban, de helyi romákkal beszélgettem ott is. És hát szóba került, hogy az egyik hölgy mondta, hogy hát nincs helyben munka, és a munkahelyét ott hagyta, és mondta, hogy ő a Gödi szamszúgyárban volt takarító. De eljött, mert hogy nem akarok hülyeséget mondani, azt hiszem, hogy 4 hónapon keresztül csak éjszakás műszakba volt beosztva. És akkor még az egészségügyi problémákról, amiket tapasztalt, arról még nem is beszéltünk, de mondta, hogy már eleve az, hogy a csak esti beosztásban takarítóként volt beosztva, már az milyen gondokat okozott neki. De egyébként írtunk, volt Salgótarjánban is egy ilyen eset, és mi is írtunk egyet Gyöngyösről, ahol úgy nézett ki, hogy egyébként pont roma származású takarító személyzet betanította az indonézeket, majd miután megtörtént a betanítás, azt mondta a munkáltató, hogy akkor köszönjük szépen a viszontlátásra, és elbocsájtotta őket. Pontosan az imént ecsetelt előnyök miatt, mármint munkaadói szempontból látható előnyök miatt. És akkor ott van még egy tényező, hogy ugye hát a közmunka, mint a csodafegyver, ezt úgy gondolták a 2010-ben az Orbán kormányban, hogy elindítjuk a nagy volumenben a közmunkát, ugye ebben majd részt vesz egy csomó ember, és akkor utána majd hozunk munkahelyeket, ahol el tudnak helyezkedni. Ez egyrészt sikerült, másrészt nem sikerült, ugyanis hogyha közben lebutítják a képzést, az iskolai képzést, már pedig azt lebutították a vidéki Magyarországon elég rettenetesen, tehát hogy amennyi iskolát zártak be, amennyire az iskola buszhálózat, egyáltalán a buszhálózat nincs megoldva, így az iskolába járás, ez egy nagyon komoly probléma, meg az oktatásnak a lecsúszása egy nagyon komoly problémát jelentett. Nem képződik meg az a tudás, amivel akár csak egy operátori állást el tudnak látni. És így a kettő egymás mellett lesz, tehát egyrészt ott lesz egy nagy munkanélküliséggel sújtott térség az egyik oldalon, és ugyanebbe a térségbe szélsebességgel érkeznek majd a különböző mongol, kirgiz, ukrán, stb. Vendégmunkások, hogy megcsinálják azt a munkát, amire egyébként az a réteg, amelyik ott van mellettük, nem képes, mert nem kapott megfelelő oktatást. És persze itt lehet, hogy ez mindig az az ingoványos talaj, ahol jobboldali, vagy hát úgy mondom, hogy kormánypárti ismerőseimmel nagyon szép elméleti fejtegetéseket szoktunk az egyéni felelősségvállalásról és a kitörés szükségességéről beszélni. De hogy tényleg ilyenkor kicsit így úgy érzem magam, hogy most komolyan, tehát hogy beszélünk egy jelen helyzetben egy fiatal roma srácról, aki most mondod neki, hogy na, törjél ki. Ennek a fiatal embernek az édesapja jószerével végignézett egy romot, amit nevezünk mondjuk Digépnek, hogyha Miskolci, ahonnan mondjuk a nagyapját mondjuk kirúgták, vagy mondjuk rázárták. Eltelt 30 év, és még mindig nem találták ki azt, hogy ezeknek a nagy, amiket említettél, szocialista vállalatoknak mi lesz, mit raknak majd a helyére. Hát most a nagy csodafegyver, a nagy stratégia ezek az akkumulátorgyárak, tehát ez a hajó szerintem már több kikötőből is elment.
Nem tudjuk, hogy ez egyébként, hogy mennyi ideig lesz ez is például
Hát
működőképes.
ugye, ami nagyon érdekes, és nagyon sokat foglalkozom itt mindig a munkám során a rendszerváltás traumájába így beleütközöm, hogy ott ugye gyakorlatilag úgy nézett ki ez a dolog, hogy azok az emberek, akiket ez érintett, ők nem nagyon tudták elképzelni, hogy ez hétfőről kedre kis túlzással lesz, rájuk fogják zárni. És tényleg ezeket a hatalmas nagy monstrumokat. Addig most én azt látom, és én magam is egy kicsit úgy gondolom, hogy én nem tudom elképzelni, hogy ezek a nagy akkumulátorgyárak, amik épülnek, hogy ezek föl fognak-e valaha épülni. Tehát, hogy csak hogy egy személyes példát mondjak, nem tudom, jártál-e már a Pécsett a Szent István tárna, azt hiszem ez a pontos neve, vagy Szent István akna. Ez
Voltam
egy...
fenn ott a mecsekben, nem tudom melyik az, épp pontosan.
Hát az, amiben elveszett egy ekkora kis többszínek érezted magad. Tehát, hogy Vég László kollégámnak volt egy pályázata, annak idején ő bányászemlékeket fotózott, és egyszer elkísértem egy ilyenre, és akkor ott elmentünk ebbe a Szent István tárnába, ahol hát most már csak romok vannak, de akkorák ezek a romok, hogy úgy eltévedtünk, hogy azt hiszem, hogy háromnegyed órán keresztül próbáltunk visszajutni az autónkból. Most képzeld, amikor egy ilyenben dolgozol. Ez tölti ki a mindennapjaidat. Ez hozott téged föl a mély szegénységből. Nagyon sok munkaerőt fölszívott ez a szocialista nagyipar annak idején. Szóval, hogy ebből a helyzetből már most bocsánat, tehát hogy én utólag vagyok okos, de akkor ott valós időben tényleg elhiszed a szocializmust, hiszen hát micsoda teremtő ereje van ennek a bányának, meg tényleg így rád nehezedik ez az egész. És mikor egyszer csak egyik napról a másikra ennek vége, azt nem hiszed el. Azt nem hiszed el. Tehát, hogy nekem egy nagy kedvencem az Almási Tamásnak a Ózd leépüléséről szóló dokumentumfilm sorozat. Ez az 8 vagy 9 film, tényleg ilyen Netflix-szerűen érdemes nézni, ahogy az ember egy sorozatot ledarál. 1986-tól 2004-ig követte Ózd sorsát, és ott ugyanazokhoz az emberekhez ment többé-kevésbé vissza, hogy kövesse az ő életüket. És azok a mondatok, amiket ők megfogalmaznak ott, hogy hát ők ebben nőttek bele, hát ők persze, hogy hitték a szocializmust, és akkor egyszer csak így mondták neki, hogy hát jó, akkor most vállalkozz. Hogyan? Hogyan? Meg amikor mondja a kohász, hogy kérdezi tőle valaki, hogy hát miért nem sztrájkoltak, és mondta, hogy mi sose csináltunk olyat. És ki ellen sztrájkoltak volna? Az MSZMP ellen? Tehát, hogy hogyan? Tehát, hogy ezek kulcsfilmek egyébként. Ezt én nagyon, nagyon szeretem. És hát tényleg látva azt, hogy és akkor visszakanyarodva oda, hogy úgy többé-kevésbé 30 év azzal telt el a rendszerváltás óta, hogy ezeket az emberek, ezt az emberek így nézték ott helyben, hogy épül le minden. Adott esetben lábon elvitték a gyárat, vagy volt úgy, hogy végignézték, képzelt, hogy kinyitották az Ózdi újságot, és azt olvasták benne, hogy az a vállalat, aminél tegnap dolgoztak, egy német cég most éppen nekik ócskavasként akarja eladni a munkahelyüket. És ott volt hirdetésben. Tehát, hogy mikor egy ilyenben nősz fel, akkor egyszer csak jön valaki, és azt mondja, hogy hétfőről kedre, hogy na, akkor egyéni felelősségvállalás, hagyd abba ezt az önpusztító életformát, és akkor kezdjél el felelős nyugat-európai állampolgárként élni.
Igen, meg jelentkezzenek átképzésre a munkaerőügyi központra, stb. Stb.
Ó, hát ezekről is vannak remek történeteim a vidéki Magyarországról, tehát, hogy Somogy megyében voltam Ötvöskónyiban, ahol ott mondták, hogy hát, hogy igen, hogy már a közmunka leépült, és akkor ő elvégzett egy képzést, hogy ő most takarító lesz. Ez milyen képzés volt? Hát ott volt a régi iskola helyén, de mondom, működik most iskola? Iskola nem működik, de egy ilyen papírt, egy ilyen pecséttel kapnak, hogy akkor ő mostantól takarító. De a másik, ami ennél is keményebb volt, az Tarnazsadány, az Heves megyében van, ahol egy ilyen népkonyha ételosztásának az első napjára mentünk, ez mindig egy nagyon jó szonda, hogy az ingyen konyhára kik azok, akik jelentkeznek, spoiler, mindenki, tehát az egész falu. De hogy még az alpolgármester is, tehát hogy egy ilyen szinten. És ott kérdeztem valakit, hogy hát, hogy munka? Hát, hogy nincs munka? Hát mondom, itt van Gyöngyös, itt van egy csomó üzem benne. Hát igen, de oda nem vesznek föl. Mondom, miért, nincs szakmája? De, van targoncás. És mondom, targoncás szakmával nem veszik föl. Hát itt kaptam a targoncás szakmát. Mondom, hol? Hát itt. Mondom, itt most egy műfázban vagyunk. Igen, itt volt egy targoncás képzés. És mondom, az alatt látott maga targoncát? Ja, nem. Most itt jön a képbe az, hogy nagy-nagy empátiával rendelkezve azért képzeljük el a vállalatot is, hogy van egy géppark állományod, és jön valaki, aki elvégzett 2 hónap alatt egy targoncás képzést úgy, hogy nem látott targoncát. Nem biztos, hogy ráültetném egy ilyen gépre, már csak balesetvédelmi okokból se. Tehát hogy ezek mind kicsit olyan, mintha egy ilyen nagyon bizarr módon a thatcheri kapitalizmust, meg a kádári bújtatott munkanélküliséget, vagy teljes foglalkoztatást így ilyen nagyon furcsán ereszteném egymásra, és raknám össze.
Talán ott kezdem, hogy én mondjuk évente egyszer szoktam Magyarországra hazamenni, és akkor mondjuk Pécsen, Kelet-Magyarországon Kecskemét, Jász-Nagykunszolnok erre felé szoktam látni, vagy járni, és ilyen nagyon sokat járok ilyen kis utakon, tudod, kis települések között, ilyen 2-3-as számú utakon, borzasztó útviszonyok vannak, de hát olyan, hogy tudod, ilyen 20-30-al merek menni az autóval rajta. És utána beszélgetünk, tudod, hogy lehet ez, hogy ilyen szar itt az infrastruktúra, meg minden ennyire le van robbanva, és ugye fideszes önkormányzatok ezek. De hát mondták, hogy de most mit csináljunk, tudod, nem hülyék, tudják, hogy vannak más pártok, mint a Fidesz, de hát azt mit csináljunk, hát nincs, itt nincs senki, nem képviselje ezeket a pártokat, senki, soha ezek életben nem voltak itt, tudod, így beszélgetni velünk, vagy ilyesmi. Hogy most úgy néz ki, hogy ugye van ez a Magyar Péter szervezte ezt a március 15-e ünnepséget, amin az összes megemlékezés között a legtöbben voltak, és nem tudom, azt hiszem, hogy online nézettségben is ők vezettek a legmasabban, hogy úgy tűnik, mintha ez a probléma, hogy nincs kire szavazni, csak a Fidesz van, talán van egy remény, hogy lehet valaki más. Mit gondolsz erről te? És voltál ezen a tüntetésen? Mi voltak a tapasztalataid? Mit láttál? Akikkel beszélték? Mit gondoltak erről az emberek?
Én 15-én megcsináltam a Grand Slam-et, tehát voltam Orbánon, Magyar Péteren és Karácsonyon is. Ha nem kellett volna, vagy hát kellett, idézőjelben hát érdekelt, legfontosabbnak 15-én a felzárkózó településekről szóló fotókiállítást tartottam, ha elmentem oda is, és ha nem mentem volna, akkor elmentem volna Mi Hazánk rendezvényére is, ugyanis az két sarokra tőle volt. Az Orbánon beszélgettem emberekkel, viszont a Magyar Péteren, hát már csak azért is, ahol én lakom, meg ahova kellett mennem erre az említett kiállítás megnyitóra, hogy végig kellett mennem egyszerűen a tömegen. És én azt láttam, hogy én nem, és semmiben nem hiszek már, ami fölülről jön. Tehát én nagyon sok ilyen zászlóbontást, nagyon sok ilyen, tudod, mint a Brian életében, hogy én tudom, hogy ő a messiás, mert én már követtem egy párat. Tehát, hogy egy kicsit ezt a... Én teljesen megértem azt, hogy az a közönség, amelyik ott kint volt, ő nagyon türelmetlen, és tényleg azt szeretné, hogy jöjjön el valaki, aki hétfőn leváltja Orbán Viktort, csak hogy ez nem fog menni. Pont az általad említett viszonyok és a vidék miatt. Egész egyszerűen, ameddig nem jön egy olyan politikai erő, amelyik nem fogja föl azt, hogy a magyar választójogi rendszer sajátosságai azok arra épülnek, hogy az egyéni körzetekben kell megnyerned, azokban, tehát hogy magyarán a Sarkadkeresztúri falunapon kell választást nyerni, és nem március 15-ét az opera előtt, akkor addig nem lesz itt semmi. Tehát csak abba gondolj bele, hogy ha Magyar Péter ma elkezdi, és 2026 áprilisáig hetente egy darab polgármesterrel készít egy szelfit, és azt mondja, hogy mit tudom én, Kevermes polgármestere velem van, támogatja azt a Magyarország víziót, amit én kitűztem. És ha így elindul, akkor ha 2 éven keresztül ezt megcsinálja, minden héten egyet, ami egyébként elképesztő meló lenne. Tehát, hogy ez benzinkártya nélkül, én nem tudom, hogy lehet megcsinálni ilyen benzinárak mellett, akkor maga mellé tud állítani 100 polgármestert. 3200 település van Magyarországon. 106 választókörzet van Magyarországon. Van olyan választókörzet, amiben 174 település van. Ez egy elképesztő meló. Tehát, hogy ameddig egy olyan politikai erő nem jön, amelyik azt mondja, hogy kezdjünk el alulról szervezkedni, nézzük meg kicsiben, nem azt nézzük, hogy jó, akkor most ott úgyis a Fidesz nyer vidéken, akkor azokat hagyjuk, addig ebből nem lesz semmi. Tehát ameddig nem kezdődik először szervezet, hálózat és adatbázis építés, ezek csúnya szavak, tehát hogy ugye ezt mindenki Kubatov Gáborhoz köti, akinek a módszereiről ugye sokat elárul az, hogy Borkai Zsolt felnőtt filmes karrieréről előbb tudott, mint maga Borkai Zsolt. Tehát, hogy ezen ugye elgondolkozhatunk, hogy valamit tud a csávó, de hát sajnos a politika az földharc is. Tehát a politika az nem csak Daniel San módra, mint a karate kölyökben szép, íves fejrugásokból áll, hanem bizony ott le kell menni a tatamira, és ott is gyűrni kell az embereket, és konfliktusokat kell párton belül elsimítani, és a szervezeten belül elsimítani. És egész egyszerűen, ameddig ez nem így alulról, hálózatból építve, ennek vannak gyakorlati, meg egyébként eszmei oka is, hogy ezt miért kell így csinálni, a kettőnek ki kell egészítenie egymást. Ha ez nem történik meg, akkor abból nem lesz semmi. Ugye sokan mondogatják mostanában, hogy Orbán Viktor rendszere recseg-ropog. Ez így is van, ezt én is osztom, csak hogy van, ami recsegjen, ropogjon. Amíg nincs semmi, ami egyszerűen materializálódni tudna, addig ezek csak szavak. Nagyon-nagyon tanulságos volt az előválasztás során, csináltam egy riportot Szakácsiban, az Aba Újban egy nagyon rossz állapotban lévő település, természetesen ilyen 97%-os Fidesz támogatottsággal, ahogy azt lenni szokott. És akkor ott mondta egy fiatal ember, hogy ő szokta követni Jakab Pétert például a Facebookon, meg a parlamenti felszólalásait, ez egyébként önmagában már egy ilyen meghökkentő dolog volt. Érted, Szakácsin a világ végén egy ilyen pusztulat településen, itt nézed a díszes házból, hogy valaki beszél. És akkor mondta, hogy hát, hogy tök jókat mond a Jakab Péter, meg hát borsodi gyerek ő is, ugye Jakab Péter miskolci. Látszik, hogy tudja, mi az a szegénység, és itt jön a kulcs szó, de ezek csak szavak. A Fidesz enni ad, és munkát. És ameddig ezt az ellenzék nem érti meg, és nem innen építkezve közelíti meg a választásokat, ameddig nincs egy réteg, akikről el tudják mondani, hogy mi őket képviseljük. 14 év alatt az ellenzék pártjai állandó útkeresésben voltak, hogy akkor mi tulajdonképpen kinek a hangja vagyunk a parlamentben. Amíg ez nincs meg, addig ebből nem lesz semmi. És persze, ameddig erre az ideológiára nem épül rá egy nagyon komoly politikai infrastruktúra. És ugye Magyar Péter is azzal kezdte itt a beszédét, hogy hát, hogy ő mindenkit vár. Hogy ő tényleg liberálisokat, szociáldemokratákat, konzervatívokat, mindenkit vár. Ez egyrészt szép. Másrésztről mondott egy olyan programbeszédet, ami nagyon szokatlan volt, tehát az elmúlt 14 évben nem szoktunk ahhoz hozzá, hogy március 15-én a közétkeztetés problémáiról, meg az oktatásnak így, akár még csak ilyen szintű részletekbe menően is, vagy az eutanáziáról, mint kérdésről valaki beszéljen. És ez nyilvánvalóan egy szándékos politikai húzás volt, mert sejthető volt, hogy Orbán Viktor a múzeum körúton valamiféle ilyen piros-aranyos fajelméletet fog majd előadni, Karácsony Gergely a szabad sajtó útján pedig valami ilyen kis háztáji Navalnyi emlékestet fog majd tartani, ami egyébként megint csak szerintem visszás, de ez zárójel bezárva. És akkor Magyar Péter úgy volt, hogy akkor beszéljünk a dolgokról, a konkrétumokról. Csak szerintem nagyon gyorsan kelleni fog neki egy csapat, mert az nem megy, hogy pénteken én fölvázolom az új ország vízióját, hétfőn mentegetőzök, hogy tulajdonképpen akkor Varga Judittal hogy veszekedtem, hogy nem veszekedtem. Szerdán, ugye mai nap, mikor fölvesszük ezt az adást, akkor pedig ilyen hatházi ákososat játszva bemegyek a központi nyomozó főügyészségre, és bizonyítékokat teregetem, amivel ígéretem szerint megbuktatom a kormányt. Tehát, hogy valamiféle profiltisztításra neki is hamarosan szüksége lesz szerintem, hogyha ebből ő valamit szeretne. És én azt látom, visszatérve még arra a kérdésre, hogy lehet kire szavazni, hogy például az ellenzék, tehát ez a parlamenti ellenzék, vagy ez a rendszer ellenzék, most sokkal idegesebb Magyar Péter felbukkanása kapcsán, mint a kormány. Tehát a kormány, meg hát ugye a Megafon, meg a Vidéke, szépen betolták ebbe az árulómezőbe, ugye azt a narratívát már kialakították, hogy hát a Fideszben, aki ott hagyja őket áruló, az sokkal rosszabb, mint Gyurcsány, meg Soros, tehát hogy ezt nagyjából tudjuk, ezt megkérdeztük. És most azt látom, hogy ez az establishment ellenzék, amelyik úgy 14 éve úgy tök jól el van így ebbe a diktatúra van, de azért úgy tök jól el vagyunk, meg négy évenként eljátszunk, hogy annyira nincs diktatúra, mert akkor csak elindulunk a választáson, és akkor a szokásos négy évenkénti vasárnap elmondjuk, hogy na most majd európaibbak és keményebbek leszünk, és akkor minden jó lesz, nem lesz jó minden. Ő rájuk sokkal veszélyesebb Magyar Péter, ami egyébként nagyon durva. Ami egyébként nagyon-nagyon durván beárazza őket, Mert az, hogy ekkora reménnyel várnak egy csávót, aki tulajdonképpen, ha belegondolsz, a beszédében programpontként mondta ki azt, hogy nulladik lépés lesz kormányra kerülve, hogy az ex-feleségének a jelenlegi pasiát kirakja az ász éléről. Tehát, hogyha ennek a paradoxonában nem gondolunk bele, hogy egy ember, aki ebből a pozícióból érkezik, ennyire várnak, akkor ha az ellenzék ebből nem vonja le a tanulságot, hogy valamit itt nagyon-nagyon elront folyamatosan 14 éve, akkor én se tudok többet tenni, mint azt mondani, hogy gyerekek, volt rá 14 évetek.
Csümmel, ennyi.
Igen. Igen.
Mivel közeledünk itt a interjú végéhez, amit időt meghatároztunk, szeretnétek volna megkérni arra, hogy a végén ajánljál bármilyen filmet, könyvet, vagy zenét akár, amit így mostában így úgy gondolt, hogy érdekes, vagy fontos lehet a nézőknek.
A filmben a 20 nap Mariupolban mindenféleképpen. Én már a háború kitörése előtt is nagyon sok ilyen Putyin Oroszországgal kapcsolatos dolgot olvastam, meg nézegettem. Könyvből például a Péter Pomerancevnek a mindig elrontom a címét, ez a Bármi lehetséges, semmi sem valódi. Arról, hogy milyen, de hát az egy másik Oroszország volt tulajdonképpen, tehát még a háború előtti Oroszország az teljesen más volt, mint a mostani. Ez egy nyílt diktatúra. Az a könyv egyébként nagyon jó megfejtése annak, hogy milyen Magyarországban élünk most. Kísérteties, rengeteg ilyen dolog van. Illetve ugyancsak Ukrajnához kapcsolódik, ez karácsonyra kaptam meg egy nagyon jó riportkönyv, a Katalina Gyorgyajeva, egy orosz vloggernő, ukrán háborús menekülteket, háborús sérülteket, árvákat, özvegyeket, megcsonkolt résztvevőket kérdezget, és képzeld, amikor oroszként odamész egy ukránhoz föltenni neki kérdéseket. Azért ez nagyon kemény. És egyébként kapja is az ívet keményen, és az a szép, hogy ezt le is írja, és nagyon önreflexíven számol be erről, egy nagyon-nagyon izgalmas és jól megírt riportkötet. Meg amit dokumentumfilmet mindig szeretek elmondani, én nagy rajongója vagyok egyébként a dokumentumfilmeknek, ez a Mesék az Árkából címmel. Ez egy magyar dokumentumfilm, hogy három elítéltnek megcsinálták a gyermekei által a gyermekei és általa kitalált meséket, megfilmesítették, és együtt vászonra vitték. Akár animációs, akár igazi filmes módszerekkel. Ez rengeteget elmesél a mai Magyarországról, az általam sűrűn látogatott másik Magyarországról, a viszonyairól. Elképesztő érzékenységgel nyúltak hozzá az alkotók, és látszik, hogy óriási dilemmákat küzdöttek meg, és nem mellesleg ez volt az utolsó olyan film, amit mikor néztem, akkor elsírtam magam rajta. Tehát, hogy ez tényleg egy nagyon-nagyon megható és nagyon-nagyon szép film. Aztán, amit dokumentumfilmben még mostanában láttam, egy elfeledett darab, és nagyon-nagyon izgalmas szerintem, ez egy bolgár film, a Nincs helyed a városunkban. Ez egy egykor volt bányász csapat, foci csapatnak a szurkolóit mutatja be, és tulajdonképpen több síkon úgy értelmeztem ezt a filmet magamnak, hogy volt egy zseniális sorozat, ez a Sunderland, amíg élek. Ez a Netflixen futott egy dokumentumfilm sorozat arról, hogy mit jelent egy iparvárosnak az, hogy van egy csapata, még hogyha olyan is, amilyen. És ez egy nagyon szép történet ott, amit a Sunderlandiek bemutatnak, de az igazán éles társadalmi szembenállásokat, az igazán kemény dilemmákat nem mutatta be. Pontosan úgy, ahogy egyébként az angol futball szurkolói kultúra is, hát igencsak ki lett herélve, és ami veszélyes és éles volt az angol száz futball kultúrai szcénában, az átkerült Kelet-Európába. Hát az itt töménytelenül benne van ebben a bolgár filmben, úgyhogy ezt nagyon szeretem. De hát ami most nyilván a legnagyobbat fogja futni, ez a 20 nap Mariupolban. tehát hogy nem véletlen kapott Oscart, tehát hogy tényleg
Oscar kapott,
ember
igen.
feletti teljesítmény volt, amit elkészítettek, csak tényleg mindenkinek azt ajánlom, hogy ha megnézi, hogy hát készítse fel magát lelkileg, mert elképesztő kemény. Tehát egy nagyon-nagyon éles, drámai hatású alkotás. És ami még egy nagyon nagy kedvencem, hogy még egy könyvet is mondjak, remélem jól ejtem a szerző nevét, Zinamovics Cserek, Via Carpatia című könyve. Ő egy lengyel, ilyen gonzó riporter, aki bejárta Magyarországot, Magyarországnak is a kevésbé frekventált helyeit, és elképesztően szereti a magyar kultúrát, a magyar kortárs kultúrát. Trianonér oda van, tehát a Trianon kultuszért egyszerűen meg van őrülve a csávó. Egy kicsit ilyen bolondos figura, de nagyon-nagyon jó stílusban ír, és nagyon-nagyon tényleg érződik az, hogy mennyire szeretné a lengyelekkel megismertetni. Ez egy nagyon jó könyv, és hát ő is írt egyébként Ukrajnáról egy úti könyvet, ez a Jön Mordor és felfal minket, de hát ahogy csak a Péter Pomerancev könyvnél, az az Ukrajna már nincs többé. Tehát, hogy ez egy másik Ukrajna volt még, ilyen mementóként érdemes talán elolvasni, de a Via Carpatia az tényleg egy páratlan műve, úgyhogy azt nagyon tudom ajánlani mindenkinek.
Jó, ezekről a filmekről és könyvekről a ismertetőt a leírásban megtaláljátok, úgyhogy azt nézzétek meg. Köszönjük a figyelmeteket, nagyon köszönöm Ádám, hogy elfogadtad a felkérést, és
Én köszönöm a meghívást.
válaszoltál kérdésekre. Iratkozzatok fel és támogassátok a csatornát, ha tudtok, hívjatok meg egy kávéra, akár virtuálisan. Szoftver licenszre, tárhely bérlésre fordítjuk a adományokat. És kövessétek Ádámot a magyar hangfelületein, valamint a Szabad Sajtóklubban lehet téged látni 2 hetente péntekenként.
Így van, megyek
Osszátok
is
meg
most a
a nevet.
felvételre.
Oké, na hát akkor ezt kíváncsian várjuk.
Köszönöm
Köszönöm,
szépen.
szia!